Erős várom Isten, én sok szeretettel köszöntöm a testvéreket itt Isten tiszteletünkön. És kezdjük is meg alkalmunkat a 75-ös számú énekkel. Most többféle énekes könyvből fogunk énekelni, úgyhogy ki lesznek vetítve az énekek, ott tudjuk követni az énekeken.
Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Segítségül hívésén meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, benne bízom. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Énekeljük a liturgia énekét, a 451-es éneket. Kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között.
Ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt, akaratot cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Böjt első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásról kijelölt szentigét, ami megírva találjuk Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetének első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög, a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és énekeljük a főéneket, 131. számú éneket, hála hű kegyelmedért. Kezdetű éneket, a Zeke énekeskönyvben van, nem? Zarándok énekben, bocsánat. Zarándok ének, 131-es éneket.
Igen, mert ismételen volt pusztán, csak az azért. Tehát az alján szakad még egyszer. Semmi gond, semmi.
Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, mint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 14. verstől a 16. versig a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Életünk során egy-egy személy nagyon fontossá tud válni számunkra, és így van ez a lelki életünk területén is. Az az ember, akitől talán először hallottunk Jézusról, vagy aki imádkozni tanított bennünket, vagy akiben megláttuk először az Urat, vagy aki elhívott először egy alkalomra, az nagyon fontossá tud válni a mi életünkben. És így lehet az, hogy egy lelkipásztor, egy lelkész is fontossá válhat számunkra, aki hirdeti az igét, akin keresztül megérthetjük Isten akaratát, aki eszköz lehet Isten kezében abban, hogy mélyüljön a mi hitünk. És kevés ember mondhatja el azt magáról, így emberi gondolatok szerint, hogy a főpap az, aki számára ilyen fontos személy az életében. Ugye hát mi az evangélikus egyházban nemrég választottunk püspököt. És hát így a presbiterek közül is szerte az országban, illetve hát itt az északi kerületben bizonyára föltették a kérdést a lelkésznek, hogy na hát kik ezek az emberek, mert nem sokan ismerték mindegyik jelöltet, püspök jelöltet. És hát aztán persze lehetett ilyen fórumokon meghallgatni őket, hallhattuk, hogy hogyan nyilvánulnak meg egy-egy kérdésben. Utána nézhettünk az interneten, hogy kik ők, ige hirdetésekben belehallgathattunk. És aztán ezek alapján megszületett egy döntés, és sokan úgy voltak vele talán, hogy na hát melyik a szimpatikusabb, akkor azt választjuk. És hát ebben az igében is egy főpapról van szó. Hát nem is akármilyen főpapról, egy szimpatikus főpapról. És ez lehet, hogy furcsán hangzik, mert ez a kifejezés, ez, hogy szimpatikus, ez nem erre szoktuk, nem ilyenre szoktuk használni, nem Jézussal kapcsolatban szoktuk ezt alkalmazni. Na de majd meglátják a testvérek, hogy miért mondtam ezt, hogy Jézus egy szimpatikus főpap. Van ennek egy mélyebb jelentése is. Na de először nézzük meg, hogy kiknek íródott ez a levél. A zsidókhoz írt levél. Hát benne van a nevében, mondhatjuk, hogy hát a zsidóknak íródott, a zsidókhoz írt levél. De igazából ennek a levélnek a később adták ezt a nevet. Nincs ott a címzettek között, hogy akkor ezt a zsidóknak írnák. Viszont amit leír a szerző, az olyan tartalom, az utal arra, hogy azok az emberek, akiknek címezte, azok vagy zsidó származásúak voltak tényleg, vagy olyan pogány hátterű emberek, akik aztán megtértek, keresztjénné lettek, de ismerik a zsidó szokásokat. Ismerik az ószövetségi törvényeket méghozzá alaposan, mert nagyon-nagyon sok utalás hangzik el ebben a levélben az ószövetségi törvényekre, az ószövetségi írásokra. Hát keresztény embereknek íródott, úgy tűnik, hogy feltehetőleg zsidó származásúaknak, de lehetett közöttük pogány származású is, aki nagyon jól ismeri a törvényt. És ezek az emberek olyan hívő emberek voltak, akik a hitükért készek voltak áldozatot is vállalni. Ragaszkodtak Jézushoz még akkor is, amikor üldözték őket, amikor bántották őket. A 10. fejezet végén derül ez ki legnyilvánvalóbban, 32. verstől ezt olvashatjuk, de emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket. És társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát látjuk, hogy ezeket az embereket nyilvánosan megszégyenítették. Bebörtönözték őket, a vagyonukat elrabolták, és azt írja nekik, hogy még ezt is örömmel fogadtátok. Tehát annyira kapaszkodtak az Úrba, hogy a szenvedéseket is örömmel tudták fogadni, mert tudták, hogy hát ez az Úrért ér bennünket. De mégis úgy tűnik, hogy ebben az utóbbi időben azért ők is megfáradtak. Lehet, hogy úgy érezték, hogy ez már sok, ezt már nem bírjuk elhordozni. És kellett ez a levél nekik, hogy ne veszítsétek el bizalmatokat. Nagy jutalma van annak. És mondja nekik, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk. Érdekes szójáték van itt egyébként a görög nyelvben. Ez a meghátrálás, ez a hypostolé. És azt mondja, nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mondhatta volna azt is, hogy nem vagyunk mi hypostoloszok, tehát meghátrálók, hanem mi apostoloszok vagyunk. Ugye az meg azt jelenti, hogy küldöttek vagyunk. Mi apostolok vagyunk, az Úr küldöttei vagyunk. Nem az, hogy akkor visszatántorodunk, hogyha jönnek a nehézségek, bár ők nem tántorodtak vissza, de aztán mégis úgy tűnt, hogy kezdtek megtorpanni. És azt mondja, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, ebben a szakaszban is ezt olvashatjuk, és folyamatosan ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, bármivel jár is az. És mi az alapja a mi hitvallásunknak? Hogy lehetne azt tömören megfogalmazni? Hát úgy, hogy Jézus az Úr. Ő az Úr. Jézus Krisztus, az élő Úr. És ez a fő üzenete tulajdonképpen a zsidókhoz írt levélnek is, hogy Jézus hatalmas. Jézus hatalmasabb mindenkinél. És ezt elemzi, sorra veszi a személyeket, hogy kiknél hatalmasabb. És kezdi az angyalokkal, akik a zsidó nép számára nagyon fontosak voltak. Ugye karácsonykor is elénk került ez az ige szakasz a zsidókhoz írt levélnek az első része. És hogy az angyaloknál is jóval hatalmasabb Jézus.
És aztán folytatja, hogy Mózesnél is. És aztán eljut ide a főpapokhoz, ennek a szakasznak a bevezetése, itt a negyedik fejezetnek a vége, hogy még a főpapoknál is hatalmasabb ő. És nekünk, én úgy gondolom, legalábbis magamból kiindulva az, hogy a főpap, vagy a főpap személye annyira nem meghatározó, vagy annyira nem fontos, úgy nem határozza meg a mindennapjainkat, vagy az Istennel való személyes kapcsolatunkat sem, hogy na éppen ki a, úgymond a főpap idézőjelben az evangélikus egyházban, vagy bármelyik egyházban ki a vezető. De azt látnunk kell, hogy a zsidó emberek számára kulcsfontosságú kérdés volt az, hogy van főpap. Mert a pap az abban az időben közvetítő szerepet játszott. Isten és az emberek között. Az emberek előtt Istent képviselte, és Isten előtt pedig a bűnös embereket. Mert amikor a törvény alatt volt az Isten népe, akkor nem lehetett csak úgy az Isten színe elé járulni. Isten megmondta, hogy meghatározott helyen, ugye Jeruzsálemben, a templomnál, meghatározott módon, ugye az áldozatok bemutatásával, ott a templom bejáratánál volt a hatalmas oltár, ott áldozták az állatokat, és azoknak a vérével lehetett bemenni a templomba, és annak a belsejébe, a templom szívébe, a szentek szentjébe pedig nem is akárki mehetett, csak egyedül a főpap. Oda, ahol azt mondta Isten, hogy én ott vagyok. Én ott jelentem ki magam. Csak a főpap mehetett be, évente csak egyszer. A nagy engesztelés ünnepén. Nem lehetett csak úgy, akárhogy az Isten színe elé járulni. Isten megmutatta, hogy egy út van, egy hely van. És ezzel egyébként arra tanította a népet, hogy nincs más út az Atya Istenhez, csak Jézus. Amikor megjelent Jézus, és azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor tulajdonképpen ebben az van, hogy én vagyok az az egyetlen út, amire eddig tanította Isten az ő népét. És csak az engesztelés ünnepén mehetett be a főpap az áldozatok vérével. Ez volt a Jom Kippur ünnepe, ugye az engesztelés napja, ami az engesztelés ugye azt jelenti, hogy betakar, megtisztít, elfedez. Tehát tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy elveszi a mi bűneinket. Megtisztít azoktól, és helyreállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát a főpap személye rendkívül fontos volt, hogy legyen főpap, aki bemutatja az áldozatot, aki bemehet az Isten színe elé. És azt mondja, itt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy nekünk olyan főpapunk van, aki hatalmasabb minden eddigi főpapnál. Aki nem csak egyszer mehet be oda az Isten színe elé, hanem ő tulajdonképpen maga az Isten fia. És hogy ő az, akiben az Atya Istennel nekünk kapcsolatunk lehet. És azt írja itt róla, hogy áthatolt az egeken. Ugye Ézsaiás íge is előttünk volt itt az adventi időszakban, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, mondta még Ézsaiás. És hát itt meg azt olvasjuk, hogy áthatolt az egeken. Tehát ami az embernek lehetetlen, hogy elérje az Istent, hogy megértse az Istent, Jézusban átszakadt az ég. Ő átszakította az eget, áthatolt az egeken, eljött közénk, és aztán pedig, amikor meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, akkor pedig utat készített nekünk. Tehát idefele is átszakította az eget, és odafele pedig utat készített, áthatolva az egeken. Ilyen hatalmas a mi főpapunk, meghaladja minden másik főpapot, aki valaha korábban élt. Mert egyébként ez egy óriási dolog volt, hogy valaki főpap lehetett, aztán sajnos látjuk az igében, hogy sok olyan főpap volt, aki nem élt olyan életet, amely az Istenhez méltó lett volna. És ez olyan, lehet, hogy valakinek olyan távolinak tűnik, hogy Jézus áthatol az egeken, olyan elméletűnek tűnik, de hát ez nem valamiféle idegen dolog tőlünk, hanem ez a valóság, hogy értem is áthatolt az egeken. És nekem is utat készített. És hogyha tisztában vagyok azzal, hogy én ki vagyok, hogy valójában ki vagyok, hogy milyen ember vagyok, akkor ez meg olyan lehetetlennek tűnik. Mert ha szembesülök azzal, hogy én mennyire bűnös vagyok, amikor Isten igéje úgy leleplez bennünket, úgy megmutatja, hogy mennyi mindent tettem, ami nem szerinte való, amivel másokat is megbántottam, mennyi mindent mondtam, mennyi mindent gondoltam, mennyi mulasztás van az én életemben, mennyi olyan dolog, ami úgy helyrehozhatatlan, jóvá tehetetlennek tűnik. Ha ezekkel úgy szembesül az ember, akkor azt mondja, hogy hát ott van Jézus, aki hatalmas, aki tiszta, de itt vagyok én, aki tele vagyok teherrel, tele vagyok bűnnel, tele vagyok szennyel. Mi közöm lehetne nekem ő hozzá, akiben nem volt bűn, olvashatjuk ebben az igében is. Ugye szó szerint ez azt jelenti, hogy nem volt céltévesztés az ő életében. Mi életünkben hány céltévesztés van? Hányszor elrontjuk? Rosszat mondunk, rosszat teszünk. Jézus életében ilyen nem volt. Hát mi közünk lehetne nekünk hozzá? És azt mondja itt, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, vagy a újabb fordítás szerint, de nem vétkezett. És amikor itt azt olvassuk, hogy aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, erre azt mondhatnánk, hogy tehát olyas valaki, aki közvetlen, aki ismer bennünket, aki törődik velünk, de szó szerint ott a görögben az a szó szerepel, hogy megindulni erőtlenségeinken, egy kicsit úgy körül van ez írva a magyarban, a görögben az a szó szerepel, hogy szimpateó. Szimpateó. Na itt értünk el oda, hogy talán érthető, miért mondtam azt, hogy Jézus egy szimpatikus főpap. Ugye ez a szimpateó, ez azt jelenti, hogy együtt érezni. Sőt, a pateó az azt jelenti, hogy szenvedni. Tehát együtt szenvedni. Amikor látja a másikon, hogy gyötrődik, hogy bajban van, azzal együtt érez, azzal együtt szenved. Jézus nem olyan, aki úgy távolról ridegen szemléli az eseményeket, hanem egészen közel van hozzánk. Egészen közel van a szenvedő emberhez, a bűnös emberhez egészen közel akar jönni. A Szent Isten. Ugye ez döbbenetes dolog. És ő nagyon is jól ismer bennünket. Nem csak azért, mert ő a mi alkotónk. Ismeri a mi testünket, lelkünket, érzéseinket, gondolatainkat, minden porcikánkat. Jobban ismer, mint mi önmagunkat. Hanem azért is tudhatjuk, hogy ő nagyon jól ismer bennünket, hogy ő emberré lett, és átélt mindenféle kísértést. Ugye itt az oltár előtti ígében is elhangzott, hogy ezeket a főbb kísértéseket, amik az embert érhetik, ott a sátántól egészen közvetlenül, egészen keményen megélte. És élete során mindenféle kísértést megélt, de nem esett bűnbe. Tehát tudott nemet mondani, és magára vette a mi bűneinket. Ő neki nem volt bűne, nem volt semmi köze a bűnhöz, és ott a kereszten mégis magára vette a mi összes bűnünket. És szenvedett értünk. Szenvedett helyettünk. És ezért tudhatjuk azt, hogy ő tud rajtunk segíteni. A kísértések között, meg akkor is, amikor már elbuktunk. Amikor ott vagyunk a bűnben. Nincs az a helyzet tehát, amit ne ismerne, vagy amivel nem mehetnénk oda hozzá. És hát pont erről beszélgettünk a napokban egy hívő testvérrel, hogy ott vannak emberek a maguk gondjaival. Mindenféle korosztálynak megvan a maga nehézsége, problémája, fiatalkorban is a problémák akár vagy nehézségek a tanulással, vagy a párválasztás kérdése, vagy aztán a fiatal házasoknál az új helyzetek, a gyereknevelésnek a kérdései. Meg utána ő említette, hogy az életközepi válság, amikor az ember szembesül azzal, hogy hát lassan már itt vagyok az életem felénél, hogy akkor most már következik a B oldala, ahogyan ezt szoktuk mondani, vagy hogy idősödik az ember, és látja azt, hogy sok mindenért hálás lehet, de sok minden úgy beszűkült a lehetőségek közül, hogy nem úgy valósult meg, ahogyan azt én elképzeltem, és persze lehet, hogy valami jó is, hogy nem úgy valósult meg, de ezekkel meg kell küzdeni az embernek, ezekkel a kérdésekkel. Minden korosztálynak megvan a maga problémája. És hova tud menni az ember ezekkel? Hogyha egy közösségben azt tapasztalja, vagy azt mutatják mások, hogy ó, hát mi tökéletesek vagyunk. És akkor azt érezheti az ember, hogy hát csak én vagyok ilyen tökéletlen. Csak nekem vannak bajaim, problémáim. Hát hova mehetek ezekkel? És mondhatjuk azt, hogy hívhatja a főpapot. Hívhatja egyenesen a főpapot. Nem csak a papot. Ugye, amikor azt szokták mondani, hogy hívja a papot. Amikor erről van szó, akkor általában az jut az embereknek az eszébe, hogy hát haldoklik valaki. Hogy hívja a papot. Itt már kell az utolsó kenet, ahogy szokták mondani a betegek kenetét, ott már mindegy, mert élessé válik a helyzet, hát jöjjön a pap. De mi a főpapot hívhatjuk, aki nem olyan, mint egy ember, hogy nála akkor be kell jelentkeznünk, vagy esetleg nem is ismer annyira bennünket, nem ismeri a problémáinkat, vagy hogy zavarnám ezekkel a dolgokkal. Ugye sokszor mondják nekem is, hogy jaj, bocsánat, hogy zavarlak, és akkor valamilyen lelki kérdés. Hát nem zavar, hogy zavarnád? Mindig hirdetjük Isten tiszteleten, hogy ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre van szüksége, látogatásra, szóljon, jelezze. Erre van lehetőség. De oda mehetünk közvetlenül a főpaphoz, azaz Jézushoz. És ott nincs az, hogy hát kérem, várjon, hívása fontos számunkra a kapcsolási kérem, várjon. Ugye hányszor vagyunk így, hogy valamit szeretnénk elintézni, és akkor ott órákon keresztül kell hallgatni azt a zenét, és milyen idegesítő ez a dolog. Oda mehetünk, és ő vár bennünket, fogad bennünket. És szól az ő igéjében, és mi is megszólíthatjuk őt imádságban. Elé tárhatunk bármit. És amikor ő az ő igében szól, akkor sokszor leleplez bennünket. Itt a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében, tehát itt az előzményekben azt olvashatjuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát azt mondja, hogy az Isten igéje olyan, mint egy kés. Lehet, hogy itt arra utal, amikor az áldozatoknál is szétvágták a különféle húsokat, a kövérjét, szét kellett ezeket választani és bemutatni az áldozatot. És ilyen műtőkés tulajdonképpen az Isten igéje, amely nem a testünkbe hasít, hanem a lelkünkbe, az elevenünkbe vág. És nem azért, hogy gyötörjön bennünket, hanem azért, hogy kivágja onnan azokat a dolgokat, amelyek egyébként tönkre tennének bennünket. Amelyek egyébként halált okoznának. És feltár sokszor olyan dolgokat, amelyeket mi úgy nagyon mélyre elrejtettünk, elfojtottunk, vagy elnyomtunk magunkban. Hát hányszor van az, hogy Isten igéinek fényében meglett embereknek gyerekkori dolgok jönnek elő. Hogy hát én annak idején mit tettem. Éves, évtizedes bűnök. És feltárja azokat az Úr azért, hogy aztán azokat megvalva meg tudjunk szabadulni tőlük. És Isten igének fényében az is kiderülhet, amikor nem is az én bűnöm az, ami lenyomott, agyonnyomott, hanem ami más bűne okozott az én életemben. Amivel engem gyötörtek, megaláztak, bántalmaztak, vagy molesztáltak. Ilyen terhek, ilyen dolgok is lehetnek, amelyekkel oda járulhatok az Úr elé. És elé vihetem. És felszabadulhatok. Mert ő megbocsátja a bűneimet, és leveszi ezeket a terheket. Ezekért a terhekért is meghalt Jézus. És azt várja, hogy menjek ő hozzá az én bűneimmel, hogy járuljak ő hozzá. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon aranyos kis történet, amikor van egy testvér pár, és elmennek a nagymamájukhoz nyaralni. És hát ott játszadoznak, idétlenkednek, aztán az egyik gyerek addig-addig bohockodik ott a Baromfi udvarban a kis kacsával, amíg valahogy véletlen agyon nem üti. Elpusztul a kiskacsa. Na hát, úgy csinál, mintha ez csak úgy magától történt volna, és nem mondja el senkinek. És igen ám, de a testvére meglátta, hogy ő volt az. És amikor a nagymama kérte, hogy hát valamelyikőtök szaladjon már el a boltba, akkor a testvére oda súgta neki, hogy tudok a kacsáról. Akkor egyből jelentkezett a testvér, hogy na akkor aki agyon ütötte a kacsát, na akkor megyek akkor én megyek a boltba. Akkor utána a nagymama mondta, hogy hát le kéne nyírni a füvet, valaki segítsen már. Hát megint jelentkezett a kacsával bajba kerülő gyermek, hogy hát megyek, én csinálom. Mert hát amikor esetleg nem mozdult egyből, akkor a testvér oda súgta neki, hogy háp, jelezve neki, hogy mi a helyzet. És hát így ment ez napokig, gyötrődött ebben a bűnös testvér, a másik pedig élvezte ezt a helyzetet, még nem egyszer már annyira elege lett ebből a helyzetből, és annyira bántotta ez a helyzet, hogy a nagymamája előtt itt titkoloznia kell, és emiatt itt szenved, hogy egyszer sírva odament a nagymamá elé, és elmondta neki, hogy mama, el kell mondanom valamit, én voltam az, aki agyonütötte azt a kacsát. Nem direkt volt véletlen, de én okoztam. És erre azt mondta neki a nagymamája, hogy ó, hát én ezt már régen tudtam. És azt vártam, hogy mondd el nekem. És itt kínlódott ez a gyerek, mindenféle szempontból, lelkileg is, testileg is, hordozva ezt a bűnt, ahelyett, hogy egyből oda ment volna és megvallotta volna. És hát mi meg mit csinálunk a mi bűneinkkel? Hát nem ugyanezt csináljuk sokszor, hogy hordozzuk, visszük, és nem megyünk oda egyből. Nem visszük oda az Úr elé, hogy felszabaduljunk. Hát ő már régen tudja. Régen tudta, hogy mi mit műveltünk. Csak azt várja, hogy oda menjünk. Hogy elismerjük, hogy bevalljuk. És hogy megszabadíthasson bennünket, hogy nemet tudjunk azokra mondani. És hát hova mehetnénk mi a bűneinkkel? Hát, hogyha nem megyünk oda Jézushoz, akkor tönkre fogunk menni a bűneinkkel. De a főpaphoz oda mehetünk. És hát képzeljük csak el, hogy van valaki, aki ugye mindent tud rólunk, ismer bennünket, szakavatott tényleg minden területen, minden gondra tudja a megoldást, személyesen bennünket is ismer, nem kell órákat tölteni azzal, hogy elmondjuk a részleteket, hanem ő tud rávezetni arra bennünket, hogy mi zajlik egy-egy folyamat mögött. Nem kell fizetni, nem kell időpontot kérni, lehetne sorolni. Amikor segítségre van szükségünk, akkor mehetünk, és nem élnénk ezzel a lehetőséggel. Miért ne élnénk ezzel a lehetőséggel? És egyébként ott van ez, hogy amikor segítségre van szükségünk, ugye így fogalmaz itt az ige, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. De hát egyébként mikor nincs segítségre szükségünk? Minden pillanatban szükségünk van a segítségre, csak akkor érezzük úgy, hogy nincs szükségünk, amikor nem vagyunk tisztában a helyzetünkkel. És egyébként, hogyha megnézzük itt a fordítást, akkor itt az új fordítás egy kicsit máshogy írja körül, a Károli az pontosabban megfogalmazza, mert azt mondja, hogy alkalmas időben való segítségül. Tehát, hogy nem amikor segítségre van szükségem, hogy hát ha úgy érzem, akkor menjek, hanem mindig alkalmas idejű segítségül ott van a mi Úrunk. Eukairos, az a szó szerepel ott, ami jó időt. Ugye a kairos az a alkalmas időt jelenti, de ott van előtte ez az eu, ami a jót jelenti, hogy jó időben való segítségül. Hát miért ne használnánk ezt ki, amikor ott van ez a nagy lehetőség? Járuljunk hozzá bizalommal, folyamatosan járuljunk hozzá, buzdít bennünket itt a zsidókhoz, itt levél szerzőjén keresztül, ami Urunk. És ez a bizalom, ez azt is jelenti, hogy bátran, nyíltan, őszintén. Tehát vállalni azt, hogy nekem segítségre van szükségem, és az én segítségem az én Uram. Tehát itt is, amikor úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, akkor ez történik, hogy ezt bátran fölvállaljuk. Jónási kérdésekre válaszolunk, és elmondjuk azt, hogy akkora bajba vagyunk, hogy a pokorra jutnánk a bűneink miatt. De aztán bátran járulunk az Úrhoz, és vesszük magunkhoz a kenyérben és a borban Krisztusunk testét és vérét, elismerve, hogy az ő segítségére van szükségünk. De nem csak itt lehet, meg ilyen módon lehet ez bátran, nyíltan felvállalni, hanem otthon is, a munkahelyen, a szomszédok előtt, az iskolában. Bátran felvállalni, hogy nekünk Jézusra van szükségünk, és mehetünk hozzá. És persze vannak olyan bűnök, amelyekkel úgy az ember nem tud mit kezdeni úgy önmagában. Próbálja az Úr elé vinni, de valahogy nem tud egyről a kettőre lépni. Nem tudom, hogy tapasztaltak-e már ilyet a testvérek, én tapasztaltam már ilyen dolgot, hogy úgy próbáltam valamit úgy Isten elé vinni, és kellett az, hogy valakivel együtt menjünk oda Isten elé. Egy hívő testvér, egy lelki gondozó, aki előtt kimondtam ezeket a dolgokat, megvallottam ezeket a dolgokat, és aztán így tudtam megszabadulni, így tudtam szakítani azokkal a dolgokkal. Vannak ilyen bűnök, például az okkult bűnök, vagy a szexuális bűnök, azok, amelyek így nagyon meg tudják kötözni az embert, és pont ezek azok okkult bűnök, amik úgy rejtve akarnak maradni, meg a sátán nem akarja, hogy erről beszéljünk, vagy szexuális bűnök, hogy szégyelli az ember, hogy erről nem akar senkivel beszélni, csak ezáltal behálóz bennünket a sátán. És amikor az ember legyőzi ezt a szégyen érzetet, mert azt mondja, hogy de hát szükségem van az Úrra, és én ebből szabadulni akarok, és kimeri mondani a bűnöket, akkor napvilágra kerülnek azok, és az Úr elveszi azokat, megbocsátja azokat. És ott van az a lelki gondozó testvér, aki tudja hirdetni a bűneink bocsánatát. És aztán tud segíteni kérdésekkel, vagy a tovább lépésekkel. És persze ez bizalmi dolog, mert olyan is lehet, hogy valakinek rossz tapasztalata volt ilyennel. A Bibliában is van az a helyzet, amikor Júdás szembesül azzal, hogy mit tett, és oda megy a főpapokhoz, hogy vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el, és azok, mit mondanak neki? Azt mondják, hogy mi közünk hozzá a te dolgod. És aztán Júdás meg öngyilkos lesz. És lehet, hogy van valakinek ilyen rossz tapasztalata, hogy hú, hát valakivel annak idején, de az Úrnál nem lehet rossz tapasztalatunk, meg ne adjuk föl, hogyha mégis valamilyen módon beszélgetésre van szükségünk, akkor keressük meg azt, akihez bizalmunk lehet, aki Isten eszköze lehet a mi életünkben, és merjünk lépni. Merjünk lépni. És az Úrhoz pedig bármikor oda mehetünk. A kegyelem trónusához. Kérhetjük a kegyelmet, amit az Úr ad nekünk. És ugye ez az összetétel, hogy kegyelem trónusa, ez arról beszél nekünk, hogy bár egy trónushoz járulunk, tehát komolyan kell vennünk, hogy egy királyhoz, a királyok királyához járulunk, de a kegyelem trónusa az, tehát nagy bizalmunk lehet, mert ő meg akar nekünk bocsátani, meg akar bennünket tisztítani. És addig járulhatunk a kegyelem trónusához, amíg itt a földön élünk. Utána mindannyiunknak meg kell állnunk az ő trónja előtt. Leplezetlenül meg kell állni, ahogy szintén itt az előzmény versben olvashatjuk, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. És addig is, amíg egyszer majd számot kell adni mindenkinek az életéről, addig is járulhatunk a kegyelem trónusához, hogy bűnbocsánatot kapjunk. És ezt nehogy elszalasszuk. És itt zárásként egy másik történetet is szeretnék a testvérek elé hozni. Fölolvasom ezt a történetet. Egy fiatal ember, aki életében először volt részeg, a kocsmában verekedés közben embert ölt. Letartóztatták és halálra ítélték. Az egész falu nagyon sajnálta ezt a fiút, hisz addig nagyon rendes életet élt. Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz, és az egész falu aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig nagyon rendes volt, soha nem tett semmi rosszat, most történt vele először ilyen. Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyelmet. A király, amikor kézbe vette ezt a kérvényt, nagyon elcsodálkozott. Milyen lehet ez az ember, akinek az érdekében az egész falu összefog? És annyi ember kéri neki a kegyelmet. Azt mondta, kegyelmet adott neki, de én magam fogom elvinni, hadd lássam azt az embert. Abban az országban a bírók fekete talárban jártak, és ebben az öltözékben ment be az uralkodó is az elítélt cellájába. A fiú felemelte a fejét, és ránézett arra, aki bejött. Azt gondolta, itt a pap. Persze, holnap meghalok, küldik a papot. Az uralkodó azt mondta, fiatal ember, jó hírt hoztam magának. Köszönöm, nem kell a maguk jó híre. Holnap úgyis meghalok. Nem érdekel a jó hír. De fiatal ember, az életéről van szó, a kegyelmet hoztam. Nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak. Király tanácstalanul állt ott, és kérte, legalább hallgasson meg. Senkit nem hallgatok meg, és ha azonnal el nem hagyja a cellámat, hívom az őrt, és kidobatom. Király megrántotta a vállát, és elment. Ezután rögtön jött a börtönőr, és kíváncsiskodva kérdezte. Na, itt volt a király. Mit hozott? Kegyelmet? Jaj, nem tudtam, hát a király volt itt. Azonnal adjanak papírt, ceruzát. Írni akarok a királynak. És írta. Felség, bocsánat, nem tudtam, kell a kegyelem. Gyors futár vitte a levelet, a király egyetlen mozdulattal széttépte. Ez az ügy nem érdekelt tovább. Következő hajnalon kivégezték a fiút, ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hagyják szólni. Az utolsó szójogán mondani akar valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe. Emberek, nem azért halok meg, mert öltem, én nem a bűneimért halok meg. Azért halok meg, mert visszautasítottam a kegyelmet. Elszalasztottam az utolsó lehetőséget. Hát erre buzdít bennünket a mi Úrunk, hogy el ne szalasszuk a kegyelmet, el ne szalasszuk az utolsó lehetőséget. És ebben az igében elénk adta az, hogy Jézus hatalmas, mindenek felett való, és mégis elérhető, és mégis nagyon jól ismer bennünket, és arra hív bennünket, hogy bátran menjünk hozzá, hívjuk őt segítségül, és ragaszkodjunk hozzá minden körülmények között. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ilyen főpapként mutatkozol be nekünk, és láthatjuk azt, hogy te nem vagy valamilyen távoli személy, akit meg nem lehetne közelíteni, hanem bár te vagy a leghatalmasabb ezen az egész világon, de mégis egészen közel vagy hozzánk, és nagyon jól ismersz bennünket. És te látod azt, Urunk, hogy egyen-egyenként milyen dolgokkal küszködünk, milyen bűneink vannak, milyen terheket cipelünk. És köszönjük, hogy arra bíztatsz bennünket, hogy járuljunk hozzád újra és újra, folyamatosan. Hogy valljuk meg neked bűneinket, tárjuk fel előtted a mi bajainkat, problémáinkat. És te megbocsátasz nekünk. És te leveszed rólunk ezeket a terheket. Köszönjük, Urunk, hogy benned ott van mindez, ott van az élet, nálad ott van a kegyelem. Urunkat, hogy tudjunk járulni hozzád újra és újra. Amen. Énekeljük a következő énekünket, a Rejts most el kezdetű éneket, 174-es számú ének ez egyébként. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Kedden 6 órától női kör lesz, a türelem lesz a téma. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz, az útmutató napi igéi alapján, és jövő hét vasárnap pedig 4:10-től lesz imaóra, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekóra. Szeretettel várjuk alkalmainkra a testvéreket. És hirdetem, hogy az istentiszteleti fotók, hangfelvételek a philadelphia.lutheran.hu oldalra kerülnek fel. Mostanában valamilyen baj van a honlapunkkal, sajnos nem mindig elérhető. Próbálunk ennek utána járni, hogy mi okozza ezt a problémát. És addig is, amíg nem működik a honlap, vagy ilyen bizonytalan a működése, és esetleg szeretnénk hallgatni a közvetítést, vagy másoknak szeretnénk mondani, hogy lehet hallgatni, akkor a Facebookon megosztottunk egy linket, ez a stream, azaz stream.zsoltar.hu, 2.8000, most ezt senki nem jegyezte meg, gondolom, de a Facebookon ott van ez a link, és akkor ezt lehet továbbadni, vagy ott rá lehet kattintani, és ott magát a közvetítést lehet hallgatni. hogyha esetleg a honlap nem is működik, de igyekszünk ennek utána járni, és szeretnénk, hogyha minél hamarabb ez működhetne. És most is hirdetem, hogy bátran szóljunk, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségünk. Februári szórólapot, hírlevelet vihetünk annak, akit hívni szeretnénk a gyülekezetbe. És az éves program is megtalálható. Ki van függesztve, talán van néhány példány is, ami ki van nyomtatva az éves programból. Tehát ebből lehet vinni, és érdemes megnézni ezeket jó előre, bejelölni a naptárunkba, hogy lefoglalni azokat az időket magunknak, hogy így tudjuk időzíteni az életünkben az eseményeken. Szombaton lesz Keckó Pál püspöknek az iktatása Budapesten. Hordozzuk imádságban az ő életét, az ő szolgálatát, hogy tényleg úgy tudjon indulni, és úgy tudjon ebben a szolgálatban helytállni, ahogyan az Istennek tetsző. Március 8-án szupplikáció lesz a gyülekezetben, ami azt jelenti, hogy teológus hallgató szolgál ige hirdetéssel. Érdekes ez a kifejezés, szupplikáció, az szó szerint azt jelenti egyébként, hogy ilyen kéregetés tulajdonképpen, mert hát ez arról szól egyébként, hogy a teológia javára gyűjtünk ilyenkor. És hát régen ugye terményeket is vittek a teológusok, hát most ugye ez pénzgyűjtésről is szól, de hát persze nem csak erről, hanem arról, hogy eljön a teológus hallgató, megismeri a gyülekezetet, láthatja, hogy működik itt a gyülekezeti élet, hogy cselekszik Isten, tehát a bizonyságtételeknek is itt helye van a beszélgetésekben, hogy a teológus hallgatók is lássák, hogy az ország más területén is cselekszik az Úr, és hogy cselekszik. Tehát ez egy jó alkalom arra, hogy ilyen közösségben is lehessünk velük, és lesz is erre lehetőség, közös ebédet tervezünk erre az alkalomra, az Isten tisztelet után, és akkor beszélgetésre van lehetőség, aki csak teheti, szánja oda az idejét erre az alkalomra. És imádkozzunk a teológus hallgatókért, konkrétan azért a teológus testvérért is, aki majd érkezik ide a gyülekezetbe, hogy úgy tudja szólni az igét, ahogyan az Úr szeretné, és hogy az Úr vezesse az ő életében tovább is, és hogy áldott alkalom lehessen ez számára is. 2026-os év egyházunkban az éneklés és a hitvallás éve. Hordozzuk imádságban a kántori szolgálatot. Hirdetem az eke alkalmakat, hitmétő hétvége lesz március 13-ától 15-ig, és eke csendes nap március 21-én Érden lesz majd. Az ekealapítvány.hu oldalon lehet ezekről tájékozódni. És a Biatorbágyi alkalmak közül a Biblia tanulmányozó napot hirdetem, amely március 14-én lesz majd. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A záró énekünk a 449-es számú ének Üzd el a kísértőt, akkor ez a eke énekeskönyvből. A 449-es számú ének az első verszakát énekeljük az imádság előtt. Thank you.
testvéreinkkel imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te hatalmas Úr vagy, és nálad semmi sem lehetetlen. És köszönjük neked, hogy mégis hozzád fordulhatunk Jézus nevében. És köszönjük, hogy Úr Jézus, te legyőzted a bűnt, a sátánt, a halált, kereszt haláloddal, feltámadásoddal. És köszönjük, hogy benned ott van a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet, mindaz, amire mi vágyunk. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te cselekszel közöttünk, szólsz a te igéd által, és elvégzed bennünk a te munkádat. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj most is bennünk és közöttünk. És eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik nehézségekkel küszködnek. Így hordozzuk előtted a gyászolókat, Urunk, kérünk ad, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, és nálad találjanak békességet. Így kérünk a betegekért, hogy a szenvedésben hadd találjanak nálad enyhülést, vigasztalást és erőt annak elhordozásához. És kérünk azokért, akik függőségben élnek, megkötözöttségben vannak, ad, hogy megszabadulhassanak a te hatalmad által. Eléd hozzuk, Urunk, szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, szomszédainkat, ismerőseinket, mindazokat, akik ránk vannak bízva, add, Urunk, hogy akik a tiéd veled élhessenek, akik pedig nem megismerhessenek, és te lehess az ő Uruk is. Rád bízzuk, Urunk, a családunkat, házasságunkat, tőled kérünk útmutatást a gyermekneveléshez, és kérünk azokért, Urunk, akik gyermeket várnak, hogy benne tudjanak bízni, és rá tudják bízni a születendő picint is. És köszönjük neked, Urunk, a gyülekezeti alkalmainkat. Hálásak vagyunk neked azért, hogy alkalomról alkalomra szólsz hozzánk. Így kérünk a szolgálókért, hogy te beszélj rajtuk keresztül, és add, Urunk, hogy meglássuk azokat a környezetünkben, akik felé tovább adhatjuk mindazt, amit itt kapunk, tapasztalunk. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki szeretnél megszólítani másokat, hogy újra és újra vonzol magadhoz embereket. Köszönjük, hogy ez így lehet gyülekezetünkben is. Így kérünk, hogy akik régebb óta vagy újabban csatlakoztunk a gyülekezethez, ad, hogy egy közösségben rá tudjunk figyelni és téged tudjunk követni. Így hordozzuk előtted, Urunk, a szolgáló testvéreket, így kérünk a presbitériumért, így kérünk a kántorokért, így kérünk a különféle szolgálatokért. Urunk, te áldj meg bennünket, és add, hogy a te erőddel tudjuk elvégezni, amit ránk bízol. És kérünk egész egyházunkért, kérünk a vezetőinkért, kérünk Keckó Pálért, hogy az iktatás alkalma hadd legyen egy áldott alkalom, és az indulás hadd legyen szerinted való, és az ő szolgálata. És kérünk, Urunk, azért, hogy egész egyházatban a vezetők bölcs döntéseket tudjanak hozni. És rád bízzuk szerte a világon a keresztjéneket, különösen kérünk azokért, akik üldöztetést kell, hogy szenvedjenek, azért, mert hozzád tartoznak, kérünk, hogy te tartsd meg őket. És te látod, Urunk, mennyi baj van ebben a világban, mennyi nyomorúság, mennyi kihívás, kérünk a világi vezetőkért, hogy ne a maguk feje szerint, hanem a te bölcsességeddel tudjanak döntéseket hozni. És így kérjük tőled, Urunk, a békességet, és így kérjük tőled, Urunk, a vezetést. És kérünk, hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és megkezdett énekünket, folytassuk. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.